27. fejezet. Ez a komoly beszélgetés a következő napon hangzott el, hogy Fabrizio visszatért a San Severino palotába. A hercegné még mindig azt a meghökkent fájdalmat érezte, amit Fabrizio minden mozdulatából sugárzó boldogság ébresztett benne. Hát, jól becsapott a kis ájtatos nő. 3 hónap, csak ennyi ideig tudott ellenállni a szeretőjének. A bizonyosság, hogy feltétlenül eléri a boldogító célt, erőt adott a félénk fejedelemnek, bátrabban mert szerelmes lenni. Hallott valami suttogást, hogy a San Severino palotában utazásra készülődnek. Francia inasa is, aki erősen kételkedett az előkelő hölgyek erényességében, bizakodóvá tette a hercegnével szemben. 5. Ernesto olyasmit engedélyezett magának, amit a fejedelem asszony is az udvar minden komoly embere szigorúan megrótt, a nép pedig ezt gondolta, a hercegnére áradó bámulatos kegy most vált hivatalossá. A fejedelem meglátogatta a hercegnét palotájában. Maga el akar utazni, mondta neki komolyan, és ez a komolyság gyűlöletesen hangzott a hercegné fülében. El akar utazni, elárul engem meg szegélyesküjét, pedig ha 10 perccel később kegyelmezek meg, Fabrizio ma már nem él, és maga hagyja, hogy szenvedjek. Ha nem esküszik meg, akkor nekem sohasem mertem volna ennyire szeretni. Hercegné, ez nem tisztességes játék. Gondolkozik csak komolyan, drága felség. Volt-e egész életében valamikor olyan boldog, mint az elmúlt 4 hónap alatt? Uralkodói dicsősége, s azt hiszem, a szeretetre méltó férfi boldogsága nem lehetett soha teljesebb. Egyességet ajánlok. Ha kegyesen elfogadja, nem leszek egy elröppenő órára a szeretője, csak azért, mert féltem, s mert felséget kicsikarta eskümet, de felséget boldogságának fogom szentelni életem minden óráját, olyan maradok mindig, amilyen 4 hónap óta vagyok, és ki tudja, a barátságból egyszer szerelem lesz. Nem tennék esküt, hogy nem így lesz. Hát jó, kiáltotta a fejedelem elbűvölten, akkor fogadjon el egy más szerepet, legyen még több, uralkodjék rajtam és uralkodjék országomon, legyen a miniszterelnököm. Felajánlom azt a házasságot magának, amit rangom rideg szabályai megengednek. Van már erre példa itt Itáliában, a nápolyi király most vette feleségül Partana hercegnőt. Mindent felajánlok magának, amit csak felajánlhatok, ugyanilyen házasságot, és megemlítek még egy leverő politikai következményt is, csak azért, hadolásra nem vagyok már gyerek, és nem feledkeztem meg semmiről. Nem akarok magánál érdemeket szerezni azzal, hogy vállalom, családom utolsó uralkodója leszek, és még tanulja lehetek annak, amikor a nagyhatalmak trónomról döntenek. Áldom ezeket a nagyon is valóságos kellemetlenségeket, mert ezekkel is bebizonyíthatom, mennyire becsülöm és imádom. A hercegné egy pillanatra sem ingott meg, a fejedelem untatta és a grófot elragadóan szeretetre méltónak találta. A világon csak egyetlen embert helyezett volna a gróf elébe. Különben pedig a grófon ő uralkodott, a fejedelmet viszont kötötték rangja parancsai, tehát többé-kevésbé a fejedelem uralkodott volna rajta. Meg azután még hűtlen is lehet és szeretőket tarthat. A korkülönbség néhány év múlva szinte följogosítja erre. Az, hogy unatkozhatnék mellette, az első pillanatban eldöntött mindent, de a hercegné kedves akart lenni, és engedélyt kért, hogy gondolkozzék. Nagyon hosszúra nyúlna, ha elmondanám, milyen, csak nem gyengéd fordulatokba, végtelenül bájos szavakba burkolt elutasítását. A fejedelem haragra lobbant. Látta, hogy a boldogság kisiklik kezéből. Mihez kezd, ha a hercegné itt hagyja udvarát, és milyen megalázás, hogy visszautasították. És végül, mit szól majd francia inasom, ha elmondom neki vereségemet? De a hercegné ügyesen lecsendesítette a fejedelmet, és az alkudozást lassan-lassan visszaterelte a megfelelő szavakhoz. Ha a felséged kegyesen beleegyezik, és nem sürgeti a szörnyű ígéret beváltását, melytől csak borzadok, mert saját magamat kellene megvetnem, akkor életemet itt töltöm el udvarában, és ez az udvar mindig olyan lesz, mint ezen a télen volt. Minden percemet arra fordítom, hogy segítsem emberi boldogságát és uralkodói dicsőségét. De ha a felséget követeli, hogy engedelmeskedjek eskümnek, egész életemet meggyalázza, és én azonnal itt hagyom Pármát, hogy soha többé ne jöjjek vissza. Az a nap, melyen elvesztem becsületemet, egyben az utolsó nap lesz, amikor felségedet látom. De a fejedelem csökönyös maradt, mint a gyenge emberek. A férfi és az uralkodó büszkeségét egyformán sértette, hogy házassági ajánlatát elutasították, Már előbb végig gondolta, mennyi nehézséget kell majd leküzdenie, hogy elfogadtassa ezt a házasságot, és ő elszántan neki ment volna minden akadálynak. 3 óra hosszat ismételgették ugyanazokat az érveket, és gyakran indulatos szavak keveredtek beszélgetésükbe. A fejedelem végül így kiáltott fel. Kedves hercegné, hát el akarja hitetni velem, hogy nincs magában becsület? Ha én is ilyen sokáig haboztam volna azon a napon, amikor Fabio Conti tábornok mérget küldött Fabriciónak, maga ma azzal foglalkozhatna, hogy síremléket állított unokaöccsének Párma valamelyik templomában. De nem Pármában, a méregkeverők földjén. Hát tessék, utazzék el, hercegné! Vágta rá a fejedelem haraggal. Magával viheti megvetésemet. Amikor kifelé sietett, a hercegné halkan utána szólt. Rendben van, legyen itt este 10 órakor a legszigorúbb inkognitó van, de olyan vásárt csinál, amire ráfizet. Utoljára lát engem, és én felségednek szenteltem volna életemet, hogy olyan boldoggá tegyem, amilyen boldog csak lehet egy teljhatalmú uralkodó ebben a jakobinus században. És gondoljon arra is, mi lesz udvarából, ha én már nem vagyok itt, hogy erőszakosan kiemeljem laposságából és belső gonoszságából. Maga pedig visszautasítja Párma koronáját, sőt többet, mint a koronát, mert maga nem akármilyen fejedelem asszony lett volna, akit politikából vettek el és nem szeretnek. Én imádom magát, és maga mindig rendelkezett volna cselekedeteimmel és uralkodói hatalmammal. Lehet. De felséged anyjának, a fejedelem asszonynak joga lett volna megvetni engem, mint aljas cselszövőt. Akkor pedig kegydíjjal száműztem volna a fejedelem asszonyt. Még 3/4 óráig pattogtak az éles szavak és a válaszok. A kényes érzésű fejedelem nem tudta magát elhatározni sem arra, hogy ragaszkodjék jogához, sem arra, hogy elengedje a hercegnét. Valaki egyszer azt mondta neki, csak az első sikerig kell eljutni, mindegy hogyan, az asszonyok azután mindig visszajönnek. A felháborodott hercegné elkergette, és ő 3 perccel 10 óra előtt ismét visszatért, remegve és egészen szerencsétlenül. 10:30-kor a hercegné kocsiba szállt, és Bolognába utazott, amint elhagyta a pármai fejedelemséget, rögtön levelet írt a grófnak. Meghoztam az áldozatot. Ne várja, hogy 1 hónapig jó kedvem legyen. Fabriciót nem látom többé. Bolognában várom magát, és amikor kívánja, Moszkva grófné leszek. Csak egyre kérem, soha ne kényszerítsen, hogy még egyszer megjelenjek abban az országban, amelyet most elhagyok, és gondolja meg, hogy az évi 150 000 lira helyett legfeljebb 30 000-et vagy 40 000-et költhet. Az ostobák mind szájtátva bámulták magát, de ezután csak annyira fogják becsülni, amennyire leereszkedik közéjük, hogy megértse földhöz ragadt gondolataikat. Tilávulú, Georges Dandin. 1 héttel később Perugiában házasságot kötöttek, abban a templomban, melyben a gróf ősei nyugodtak. A fejedelem kétségbe esett. 3-4 futárt is szalajtott a hercegnéhez, de leveleit a hercegné felbontatlanul borítékba zárt és visszaküldte. 5. Ranuccio Ernesto gyönyörűen bocsátotta el a grófot, Fabriciónak pedig lovagrendjének nagy keresztjét adományozta. Búcsújában nekem ez tetszett a legjobban. Úgy váltunk el, mondta a gróf az új Moscadella Rovere grófnénak, mint a legjobb barátok. Egy spanyol nagy keresztel tüntetett ki, és a gyémántokkal, amelyek legalább annyit érnek, mint a kereszt. Azt mondta, herceggé tenne, ha nem akarná megtartani ezt az eszközt arra, hogy egyszer még visszacsalja magát Pármába. Nekem tehát kötelességem közölni magával, mondhatom, kitüntető megbízás egy férjnek, ha kegyeskedik visszatérni Pármába, ha csak 1 hónapra is, herceg lesz belőlem olyan néven, amit maga választ és maga szép birtokot kap. A hercegné írtózva utasította el az ajánlatot. Az udvari estéjén lejátszódott jelenet után, melyet mindketten olyan fontosnak éreztek, Clélia, mintha megfeledkezett volna arról a szerelemről, melyet akkor egy pillanatra viszonozni látszott. Erős önvádakkal gyötörte tiszta és hívő lelkét. Fabrizio ezt pontosan tudta, és hiába reménykedett, hiába áltatta magát, az ő lelkét is sötét kétségbeesés töltötte el. De kétségbeesése most nem a magányt kereste, mint Clélia esküvője idején. A gróf arra kérte unokaöccsét, hogy pontosan értesítse őt mindenről, ami az udvarnál történik, és Fabrizio, aki csak most kezdte sejteni, mennyivel tartozik neki, megfogadta, hogy becsületesen teljesíti kérését. A város, az udvar, s maga Fabrizio is biztosra vette, hogy a gróf vissza akar térni a kormányba nagyobb hatalommal, mint valaha. A gróf jóslatai különben hamarosan igazolódtak. Távozása után alig múlt el 6 hét, és Rassi volt a miniszterelnök, Fabio Conti hadügyminiszter lett, és újra megteltek a börtönök, amelyeket a gróf csak nem kiürített. A fejedelem azt hitte, a hercegnén áll bosszút, amikor ezeknek az embereknek adta a hatalmat, örjöngött a szerelemtől, és mindenkinél jobban gyűlölte vetélytársát, Mosca grófot. Fabriciónak mostanában sok dolga akadt. Monsignore Landriani 72 esztendős korára nagyon elgyengült, jóformán ki sem lépett már palotájából, csak nem mindennek koadjutorának kellett helyettesítenie. Crescenzi Marchini egyre vádolta magát, s gyontatója is megijesztette. Végül kitűnő megoldást talált, hogy elkerülje Fabrizio tekintetét. Első terhessége a végéhez közeledett, s erre hivatkozva úgy élt palotájában, mint egy börtönben. De ehhez a palotához hatalmas kert is tartozott. Fabrizio be tudott jutni a kertbe, és abban a fasorban, melyben Clélia legszívesebben sétált, virágcsokrokat helyezett el. Ezeket úgy állította össze, hogy a virágokkal üzeneteket küldött, ahogyan régen, a Farnese toronyban, fogsága utolsó idejében Clélia juttatott hozzá minden nap egy csokrot. A Marchinét felizgatta ez a próbálkozás, érzésein egyszer az önvád, máskor meg a szerelem lett úrrá. Voltak hónapok, amikor egyetlen egyszer sem engedte meg magának, hogy lemenjen palotája kertjébe, még kipillantani sem mert nyugodtan. Fabrizio azt hitte, örökre elszakadtak, már-már teljesen legyűrte a kétségbeesést. Azt a világot, melyben élnie kellett, végtelenül ellenszenvesnek találta, és ha nem járja át olyan mélyen a hit, hogy Mosca gróf az államügyekből kikapcsolódva sohasem lehet egészen boldog, rögtön visszavonul az érseki palotában fenntartott kis lakásának magányába. Arra vágyott, hogy csak a gondolatainak éljen, és ne halljon máskor emberi hangot, csupán ha hivatásának teendőit végzi. Csak hogy Mosca gróf és a grófné ügyeiben senki nem helyettesíthet, gondolta. A fejedelem most is olyan kitüntető, megkülönböztető módon bánt vele, mint az udvarban a legelsőkkel, és ezt a kegyet nagyrészt saját magának köszönheti. Az ifjú fejedelem hiúságát izgatta Fabrizio végtelen tartózkodása, mely abból az érdektelenségből fakadt, hogy majdnem undorral nézte a többi ember életét betöltő érzéseket és a hitvány szenvedélyeket. A fejedelem gyakran emlegette, hogy Fabrizio éppen olyan eszes, mint nagynénje. Tiszta lelke majdnem megérezte az igazságot, azt, hogy őhozzá senki nem közeledett úgy, mint Fabrizio, aki semmit nem kívánt tőle. Annyit még a leghitványabb udvaronc is észrevett, hogy Fabrizio nem az egyszerű koadjutornak kiáró megbecsülést kapja, a fejedelem figyelmesebben bánik vele, akár magával az érsekkel. Fabrizio azt írta a grófnak, ha a fejedelemnek valaha is megjön az esze, és ráébred, hogy Rassi, Fabio Conti és Zurla miniszterek s hasonló képességű társaik mennyire összekuszálták az államügyeket, ő, Fabrizio lenne az a legtermészetesebb közvetítő, akinek segítségével a gróf a kezdő lépéseket megtehetné, anélkül, hogy önérzetét megbántaná. Ha elfelejteni ezt a szót, gyerek, amit egy tehetséges ember mondott egy felséges személyről, írta Mosca grófnénak, akkor az a felséges személy már régen felkiáltott volna, jöjjön hát vissza gyorsan, jöjjön és kergesse szét ezeket az utonállókat. S ha ennek a tehetséges férfinak felesége hajlandó volna egy lépést tenni, akár a legkisebbet is, a grófot már ma lelkesen visszahívnák, de sokkal-sokkal díszesebb kapun térhet vissza, ha megvárja, míg a gyümölcs megéri. Egyébként elragadóan unatkozunk a fejedelemasszony szalonjaiban, egyetlen szórakozásunk Rassi őrültsége, amióta gróf lett, belebolondult a nemességbe. Szigorú rendeletek jelennek meg, aki nem tud 8 nemzeti őst igazolni, ne merjen többé megjelenni a fejedelemasszony estéjein. Leghívebben a rendelet szavai. Mindazok, akiknek belépési engedélyük van reggel a nagycsarnokba, s ott állhatnak, amikor a fejedelem misére megy, ezt a jogukat továbbra is élvezhetik, de az újonnan érkezőknek igazolni kell a 8 kegyelmes őst. Erre azután többen megjegyezték, Rassi, mint mindig, most sem kegyelmes. Gondolhatjuk, hogy ilyen leveleket nem bíztak postára. Mosca grófné Nápolyból válaszolt. Minden csütörtökön hangverseny van nálunk, és vasárnaponként csevegés. Szalonjaikban mozogni sem lehet. A gróf lelkesen ásat, havonként 1000 frankot fordít kedves kutatásaira. Most az abruzzói hegyekből hozatott munkásokat, ezeknek napi bére csak 23 szú. Igazán el kellene jönnöd hozzánk, te hálátlan nagyúr, már legalább 20-szor írom ezt neked. Fabrizio óvakodott attól, hogy engedelmeskedjék, már-már azt is elviselhetetlen robotnak érezte, hogy naponta megírja a legegyszerűbb levelet a grófnak vagy a grófnénak. Ezért bizonyára senki nem haragszik meg rá, hiszen közben egy év múlt el, úgyhogy egyetlen szót sem válthatott a Márki névvel. Bármit próbált, minden kísérletét irtózattal elhárították, életkedvét elveszítve mindenütt hallgatag maradt, legfeljebb hivatásának gyakorlása közben s az udvarnál szólalt meg. Ez az állandó hallgatagság és kifogástalanul tiszta élete olyan rendkívüli megbecsüléshez juttatta, hogy végül is elhatározta, hogy követi nagynénje tanácsát. A fejedelem annyira tisztel, írta a grófné, hogy el kell készülnöd rá, hamarosan kegyvesztett leszel. Egyszerre el fog halmozni figyelmetlensége jeleivel, és az ő figyelmetlenségét az udvaroncok kíméletlen lenézése követi. Ezek a kis zsarnokok, még ha becsületesek is, olyan változékonyak, mint a divat. Az ok is ugyanaz, az unalom. A fejedelmi szeszéllyel szemben csak a prédikáció lehet a fegyvered. Olyan jól tudsz versben rögtönözni. Próbáld meg, és beszélj fél óráig a vallásról, eleinte eretnekségekbe tévedhetsz, de fizess meg egy képzett és hallgatni tudó teológust, aki figyeli prédikációidat, ez az ember figyelmeztessen botlásaidra, s másnap tedd jóvá őket. Az akadályokba ütköző szerelem olyan módon kínozza a lelket, hogy minden keserves robotnak tűnik, amihez figyelemre és cselekvésre van szükség. Fabrizio arra gondolt, ha a nép valóban hinni fog benne. Ezzel még egyszer hasznára lehet nagynényének és a grófnak, akit napról napra egyre jobban tisztelt, ahogy a munka közben megismerte az emberek silányságát. Elhatározta, hogy prédikálni fog. Soványsága és kopott ruhája is segítette, sikere páratlan volt. Beszédeit a mély szomorúság illata járta át, a hatást még fokozta kedves megjelenése, és az a sokféle hír, mely különlegesen kedvelik az udvarnál, ez meghódította minden nő szívét. Az asszonyok azt suttogták, hogy Napóleon seregének legbátrabb kapitánya volt, és ezt a képtelenséget hamarosan mindenki hitte is. Azokban a templomokban, melyekben prédikálni készült, előre lefoglalták a helyeket, a szegények gondosan már reggel 5 órakor betelepedtek. Olyan nagy volt a sikere, hogy Fabriciónak végre eszébe jutott, és ettől teljesen megváltozott. Hát, ha Crescenzi Márkini egyszer meghallgatja a prédikációját, meghallgatja akár kíváncsiságból is. Az elragadtatott közönség egy nap észrevette, hogy a kedvelt szónok tehetsége még lobogóbb. Izgalmában olyan szóképeket használt, melyek a leggyakorlottabb szónokot is megijesztették volna merészségükkel, saját magáról megfeledkezve némelykor olyan szenvedélyes sugallatok ragadták magukkal, hogy egész hallgatósága sírt. De összehúzott kutatószeme hiába kereste a szószék felé forduló arcok között azt az egyetlen egyet, akinek jelenléte oly fontos lett volna. Eltűnődött. Ha egyszer mégis megérem ezt a boldogságot, rosszul leszek, vagy elapad a szavam. Hogy legalább az utóbbi bajt elhárítsa, gyengéd és szenvedélyes imafélét írt, ezt az imát mindig odakészítette a szószéken egy kis székre. Azt tervezte, az imát fogja felolvasni, ha egyszer a Márkiné megjelenése miatt olyan állapotba kerül, hogy egyetlen szó sem jut eszébe. Megvesztegette a Márki inasait, és egy nap megtudta tőlük, kiadták a parancsot, hogy másnap készítsék elő a nagy színházban a Casa Crescenzi páholyát. A Márkiné már egy éve nem jelent meg semmiféle előadáson, a visszavonultsággal most egy tenorista miatt szakított, akit tombolva ünnepeltek, sikere esténként zsúfolásig megtöltötte a színházat. Fabrizio első érzése a legnagyobb öröm volt. Végre egy egész estén át nézhetem őt. Azt mondják, nagyon sápadt. Megkísérelte, hogy elképzelje a kedves arcot, melynek színeit a gyötrődés elmosta benne. Jó barátja, Lodovico, gazdája őrültségén háborogva, mert ő őrültségnek mondta, nagy fáradtsággal ugyan mégis szerzett a 4. emeleti páholyt, majdnem szemben a Márkiné páholyával. Fabrizio így okoskodott. Ha meglát, remélem meghallgat ki egyik prédikációmat, és én valamilyen egészen kicsi templomot választok majd, hogy jól megnézhessem. Fabrizio rendszerint 3 órakor prédikált. Aznap, amikor a Márkiné a színházba készült, ő már reggel kihirdettette, hogy fontos ügyei egész nap az érsekségen tartják, így hát szokásától eltérően este 8:30-kor fog prédikálni a kis Santa Maria della Visitazione templomban, mely éppen szemközt áll a Crescenzi palota egyik szárnyával. Lodovico Fabrizio nevében rengeteg gyertyát adott át a Visitazione apácáinak azzal a kéréssel, hogy jól világítsák ki templomukat. Kivonult a testőrség gránátos százada, és feltűzött szuronyú katonák őrizték az értékes kegytárgyakat, nehogy ellopják őket. A prédikációt csak 8:30-re hirdették, de 2 órakor a templom már teljesen megtelt. Könnyen elképzelhetjük, milyen lárma kavaroghatott ebben a csendes, máskor kihalt utcában, amely fölött a Crescenzi palota épülete uralkodott. Fabrizio előre bejelentette, hogy irgalmas boldogasszony tiszteletére az irgalomról fog beszélni, arról az irgalomról, amit a nemes lélek nem tagadhat meg a szenvedőtől, még akkor sem, ha ez a szenvedő lélek bűnös. Mihelyt a színház kapuit kinyitották, Fabrizio a leggondosabb állöltözetben belépett páholyába. A gyertyákat még nem gyújtották meg, az előadást 8 óra tájt kezdődött, és néhány perc múlva olyan boldogság ruhanta meg, amit csak az érthet meg, aki átélt hasonlót. Kinyílt a Crescenzi páholy ajtaja, és hamarosan belépett a Márkiné. Utoljára azon a napon látta ilyen jól, amikor a legyezőt kapta tőle. Fabrizio azt hitte, rögtön megfullad a boldogságtól, olyan különös felindulást érzett, hogy átvillant rajta. Most talán meghalok. Milyen elbűvülő lenne így fejezni be ezt a szomorú életet? Talán összeesem itt ebben a páholyban, s a Visitazionéban egybegyűlt hívek hiába várnak rám, és holnap majd megtudják, hogy jövendő érsekük az opera egyik páholyában feledkezett, inasnak öltözve, inas Libériában. Ég veled szent hírem, de érdekel is a hírem. 8:45 tájt Fabrizio mégis erőt vett magán. Ott hagyta 4. emeleti páholyát, és üggyel-bajjal gyalogosan eljutott abba a lakásba, ahol levethette Libériáját, és illendőbb ruhát ölthetett. Csak 9-kor érkezett a Visitazione templomba, olyan sápadtan és gyengén, hogy a kis templomban szétfutott a hír, a koadjutor ma este nem tud beszélni. Elgondolhatjuk, milyen aggodalommal vették körül az apácák belső társalgójuk rácsánál, ahová Fabrizio húzódott. Az apácák sokat és mindenfélét beszéltek, Fabrizio végül arra kérte őket, hagyják néhány pillanatra egyedül, majd sietve elindult a szószékre. Egyik papja már 3 órakor jelentette, hogy a Visitazione templom megtelt. Láthatóan a legszegényebbek töltötték meg, akiket nyilván a kivilágítás látványa vonzott. Amikor Fabrizio fellépett a szószékre, kellemesen meglepte, hogy a székeket a divatos fiatalemberek és a legelőkelőbb személyek foglalták el. Beszédét néhány bocsánatkérő mondattal kezdte, már ezeket is a csodálat folytott kiáltásai fogadták. Ezután szenvedélyes szavakkal állított a hallgatói elé a szerencsétlent, akivel irgalmasnak kell lennünk, hogy méltóan tiszteljük az irgalmas boldogasszonyt, aki maga is annyit szenvedett a földön. A szónok rendkívül megindult volt, egy-egy pillanatra egészen elhalkult, és alig tudta annyira felemelni a hangját, hogy a kis templomban mindenütt megértsék. Olyan feltűnően sápat volt, hogy az asszonyok mind, de a legtöbb férfi is azt gondolta, ő maga az a szerencsétlen, akivel irgalmasnak kell lenni. Néhány perccel bocsánatkérő szavai után, melyekkel beszédét kezdte, hallgatói észrevették, hogy hangulata egészen más, mint rendesen, ezen az estén szomorúsága mélyebb és érzékenyebb. Egyszerre azt látták, hogy könnyezik. Abban a pillanatban az egész hallgatóság felzokogott, olyan hangosan sírtak, hogy prédikációját meg kellett szakítania. Ezt az első megszakítást 10 másik követte. Rajongó felkiáltásokat lehetett hallani, felcsukló sírást, újra és újra ilyen kiáltásokat. Ó, szentséges szűzanyám, irgalmas Istenem! A válogatott közönséget olyan általános és legyőzhetetlen meghatottság ejtette rabul, hogy senki nem szégyenkezett és senki nem látta nevetségesnek szomszédját, akit elragadott a lelkesedés. A prédikáció felében szünetet szoktak tartani. Ebben a szünetben elmondták Fabriciónak, hogy a színházi előadáson senki nem maradt ott, egyetlen hölgyet láttak csak páholyában, Crescenzi Márkinét. A pihenő perceiben hirtelen nagy zajt tört be a templomba, a hívők megszavazták, hogy szobrot állítanak a koadjutornak. Prédikációja második részét tomboló társasági siker fogadta, a keresztényi bűnbánat fellángulásait egészen világi felkiáltások váltották fel. Amikor leszállt a szószékről, Fabrizio úgy érezte, meg kell intenie hallgatóit. Erre valamennyien egyszerre távoztak, különös, kimért mozgással. De amikor kiléptek az utcára, mind örjöngve kiáltották, e viva del Dongo! Fabrizio sietve megnézte óráját, és egy kis rácsos ablakhoz futott, mely megvilágította az orgonától a zárdába vezető keskeny folyosót. A Crescenzi palota portása az utcát megtöltő hatalmas és szokatlan tömeg iránti figyelmességből 17 lángoló fákját helyeztetett a középkori épületek homlokzatán látható karikákba. Néhány perc múlva, amikor még javában tartott az ünneplés, végre megtörtént, amit Fabrizio oly szorongva várt. Az utca torkolatában feltűnt az előadásról érkező Márkiné kocsija. A kocsisnak meg kellett állnia, majd csak nagyon lassan, sok kiáltozással jutott el a kapuig. A Márkinét megrázta a felséges zene, a szenvedő szív mindig fogékony, de még erősebben hatott rá a kiürült színház, amikor megtudta, miért hagyták ott a nézők. A második felvonás közepén, amikor éppen a csodálatos tenorista énekelt, még a földszinti közönség is egyszerre felállt és kifelé tódult. Talán még bejuthatnak a kis Visitazione templomba. A Márkiné szeme könnybe borult, amikor a tömeg útjába állt a kapu előtt. Jól választottam, gondolta. De talán éppen emiatt a meghatott pillanat miatt utasította el olyan makacsul a Márki kérését, s minden jó barátjáit, akik nem tudták megérteni, miért nem hallgatja meg ezt a bámulatos prédikátort. Hiszen, így érveltek, legyőzte Itália legjobb tenoristáját. Ha meglátom, elvesztem, gondolta ő. Fabrizio, akinek tehetsége szinte napról napra ragyogóbban bontakozott ki, hiába prédikált még többször is ugyanabban a kis templomban, a Crescenzi palota szomszédságában, a hallgatóságban sohasem pillantotta meg Cléliát, aki végül már bosszankodni kezdett, hogy szándékosan felkavarja magányos utcáját, miután kertjéből már kiűzte. Fabrizio mindig figyelte az őt hallgató nők arcát, s már elég régen feltűnt neki nagyon csinos, barna kis nő, a szeme szinte lángolt. Ezt a két gyönyörű szemet prédikációja 8.-10. mondatánál már elborította a könyv. Ha Fabriciónak hosszasan kellett olyasmiről beszélnie, amit unt, tekintete szívesen megpihent ezen az arcon, szerette fiatalságát. Megtudta, hogy a fiatal nőt Annetta Marininek hívják, egyetlen lánya és örököse, Parma leggazdagabb posztókereskedőjének, aki néhány hónappal ezelőtt meghalt. Nem sokára mindenki Annetta Mariniről, a posztókereskedő lányáról beszélt, halálosan belebolondult Fabrizióba. Amikor elkezdődtek a híres prédikációk, már elhatározták, hogy felesége lesz Giacomo Rassinak, az igazságügyminiszter idősebbik fiának, aki eléggé tetszett neki, de alig hallgatta meg kétszer Monsignore Fabriziót, kijelentette, hogy nem akar férjhez menni. Megkérdezték, mi az oka az érthetetlen változásnak, és ő azt felelte, tisztességes lányhoz nem méltó, hogy felesége legyen valakinek, amikor halálosan szerelmes egy másik férfiba. A család egy ideig hiába kutatta, ki lehet az a másik. De Annetta égőkönnyei, míg Fabrizio prédikált, mindent elárultak. Amikor az anyja és nagybátyjai megkérdezték, szereti-e Monsignore Fabriziót, vakmerően rávágta, ha kitalálták az igazat, ő nem piszkítja be magát hazugsággal, s még hozzátette, ha már semmi reménye, hogy az imádott férfinak legyen a felesége, legalább azt kívánja, tekintetét ne zavarja többé, Contino Rassi nevetséges figurája. Nevetségesnek mondani annak a férfinak a fiát, akit az egész polgárság gyűlölködve irigyelt, két nap múlva Pármában mindenki erről beszélt. Elbájolónak tartották Annetta Marini feleletét, és mindenki idézte. Még a Crescenzi palotában is szóba került, ugyanúgy, mint másút. Clélia természetesen óvakodott ilyesmiről beszélni szalonjában, de kifaggatta szobalányát, és következő vasárnap, miután misét hallgatott palotája kápolnájában, fölvette kocsiára szobalányát, és még egy misére ment. Marini kisasszony plébánia templomába, Ott talált a párma minden gavallériát, mindannyiukat ugyanaz a látvány vonzotta oda. A férfiak a kapu mellett álltak, nem sokára nagy mozgolódás támadt közöttük, a Márkiné megértette. Marini kisasszony lépett be a templomba, olyan helyen ült, hogy nagyon jól láthatta őt, és bármilyen vallásos volt is, nem követte a misét. Clélia úgy érezte, a polgárleány szépségét olyan határozottság jellemzi, ami szerinte legfeljebb egy több éve férjes asszonyhoz illik. Különben ruhája csodálatos volt, remekül viselte, és szeme, ahogy a Lombardiában mondják, mintha megszólaltatta volna még a tárgyakat is. A Márkiné még a mise befejezése előtt elmenekült. A Crescenzi palota barátai, akik minden estéjüket a palotában töltötték, már másnap egy mulatságos, friss hírt mondtak el Anetta Mariniről. Anyja egyre féltette, hogy a lány még valami őrültségbe bonyolódik, és ezért csak nagyon kevés pénzt adott neki, mire Anetta gyönyörű gyémánt gyűrűjét, apja ajándékát ajánlotta fel a híres ájéznek, aki a Crescenzi palota szalonjai miatt tartózkodott éppen Pármában. A lány arra kérte a festőt, fesse meg Monsignore del Dongo arcképét. De azt kívánta, hogy a portré csak fekete öltönyben, s ne papírruhában ábrázolja Monsignore-t. Tegnap azután a kis Anetta anyja ugyancsak meglepődött, és igen-igen megbotránkozott, a lány szobájában Fabrizio del Dongo csodálatos portréját pillantotta meg, olyan szép keretben, amilyet 20 év óta nem aranyoztak Pármában.